Kedves testvéreim, nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és ez a köszöntés nem formai, mert mindig megindulok azon, hogyha látom, hogy az én testvéreim az Isten lelkének a késztetése nyomán indítva érzik magukat arra, hogy egy ilyen országos együttléten megjelenjenek. Ez bíztató a jövő szempontjából. Mi mindig elszomorodunk azon, hogyha a gyülekezetekben látunk nehézségeket, problémákat. Látjuk azt, hogy testvéreink nem olyan lelkesen látogatják az Isten tiszteleteket, hogy nincs minden gondolatuk ott az Isten dolgainál. Ezek az alkalmak olyanok, mint a balzsam a szíven. Mert reménységet jelent a jövőre nézve. És annak a bizonyos előkészületi évnek, amit olyan bátortalanul megfogalmaztunk, egyfajta gyümölcstermését látom abban, hogy most ilyen szép számmal összejöttünk. Ez a bizonyos előkészület éve arra mindenképpen jó volt az eddigi felmérések alapján is, hogy megtorpanásra késztetett, hogy elgondolkodásra késztetett. Az emberben ilyenkor megjelennek furcsa gondolatok, és már csak azért is eltöpreng a hallottak felett, hogy vajon nem a nagy ébredés gongütése ez. Vajon amikor mások elindulnak, és mások komolyan kezdik venni azt, amit eddig is komolyan kellett volna venni, én még mindig itt fogok hátul kullogni, és nem igazán szánom oda magam, lemaradnék az úton. Ellen White is nem egyszer fogalmazza meg ezt, hogy a többieket nem is láttam többé. Azt a lelkünk mélyén sejtjük, hogy a nagy egybegyűjtés ideje ez. A késős hangos kiáltás kezdete ez. Amikor Isten újra megkeresi a maga népét szeretetteljes hívásával, amikor, ahogy egy nagyon szép íge fogalmazza, amikor szinte utánunk kiált, és abban a reményben teszi ezt, hogy mi meghalljuk a kiáltó szót mögöttünk, ez is olyan beszédes kép, hogy mi már eltávolodtunk, és utánunk kellett szólni, és Isten mindezt abban a reményben teszi, hogy talán a kiáltó szó majd utolér bennünket, és késztetéseket ad, józan kiértékelésre sarkal. De arra gondoltunk, hogy talán a legfontosabb Isten népe életében most, ami személyes hitéletünk és a közösség életvitelének ezen az állomásán az, hogyha közösen elgondolkodunk az odaadásról, az odaszánásról. Mert talán ez az a terület, ahol leginkább vannak kívánnivalók. Éljük a mi vallásos életünket, megtartunk dolgokat, és hosszú távon együtt élünk azzal a belső szükségérzettel, és annak a tudatával, hogy talán mindez kevés, de mégis tovább megyünk, és mégis a megszokás, a beidegződések veszik át a komoly odaszánás helyét és szerepét. Számomra az előkészület éve, tudom, hogy délután lesznek a bizonságtételek, délután mondhatja majd kiki, hogy neki mit jelentett ez az elmúlt néhány hónap. Nekem olyan volt, mint a földindulás. Nem azért, mert végre egyszer próbáltam időszakítani arra, hogy elgondolkodjak dolgok felett. Volt egy kényszerszült állapot is az életemben, amikor nem végezhettem annyi munkát, és nem éltem olyan tevékeny életet, mint korábban, tehát kialakította Isten azokat az életkörülményeket, amit annak idején Jónás esetében is kialakított, tudni, Jónást elnyerte a cethal. Ott nem volt számára túlzottan sok lehetőség, és maradt az egyetlen, kereste az Istent. És ebben az Isten keresésben és Istenre találásban Jónás megértette a saját életének értelmét és célját, és rövid szavakkal és egyszerű szavakkal így összegezott a Biblia, hogy könyörgésem felhatolt a te templomodba. És ez az, amikor egy ember életében földindulásszerű események veszik kezdetüket, amikor Isten és ember egymásra talál, illetve amikor az Isten hívása, az Isten személyes szeretetéről olyan egyértelmű bizonyságtétel formájában eljutnak hozzánk az ige kijelentései, vagy a lelkiismeret késztetései. És hadd mondjam el azt, és tanúságként mindjárt itt az elején, bár a végén szokták a tanúságokat leszűrni, hogy ha nem is marad ki az életemből, vagy sokunk életéből az, amit mi az Istennel való személyes közösségnek tartunk, vagy tekintünk, azt elmondhatom, hogy az én életemben ez nem volt olyan teljes értékű, mint ami ennek az Isten szánta. És úgy gondolom, hogy sokan vagyunk ezzel így. A laodíceai állapot gyakorlatilag ezt az érzést és ezt a tapasztalatot termeli ki, hogy miközben úgy érezzük, hogy megfelelünk bizonyos elvárásoknak, és az igazság letéteményeseiként mi képviselünk valamit, amit mások nem képviselnek, és emiatt mi különbek vagyunk másoknál, és talán az Istent is meghatja majd az, hogy mi az igazságot a maga tisztaságában és érintetlenségében valljuk és képviseljük és hirdetjük, és közben együtt élünk azzal a tudathasadásos állapottal, hogy miközben az igazságot képviseljük, az igazság Istene nincs olyan mértékig jelen az életünkben, mint lehetne. Intellektuális élményként proféciákat magyarázunk, és másoknak is hasonló élményeket szerzünk, hogy lám a Biblia milyen különleges igazságokat hordoz, és ezelőtt kapitulálni kell, mert ezelőtt nem lehet más tenni, és embereket lenyűgöz az igazság tökéletes elmélete, az, hogy Isten előre megmondó dolgokat, csak precíz pontossággal teljesedtek, de az efféle igehirdetésekből olykor kireked az Isten személyes valósága. És én ezt egyfajta hiánybetegségként éltem meg. Hiába tart az ember eredményes és látszólag nagyobb hatású szolgálatokat, amikor az embereket az igazság ismeretével elkápráztatja, utóbb visszagondolva úgy látom mindezt, hogy inkább ártottam az igazság képviseletével, mert az igazság Istenéről, mint személyes valóságról csak kevesebbet szóltam. És ott hagytam az embereket az igazság ismeretével, és miközben késztetést éreztek arra, hogy az igazságot magát valósítsák meg, aközben nem tudtak mit kezdeni azzal, ami a kezük ügyébe került. És én úgy gondolom, hogy amikor az előkészület éve kit-kit elgondolásra késztet, önvizsgálatra, akkor talán érdemes ebben az irányban is lépéseket tenni. Mert a bizonyságtevés hitből hitbe történik. Amikor annak idején András találkozott Jézussal, akkor annyit tett, hogy szólt a testvérének és oda vitte. A mi szolgálatunkból ez a mozzanat többnyire hiányzik. Pedig erre van leginkább szükség. Nos, visszatekintve a szolgálatomra arra a 31 néhány évre, hát komoly kudarcként éltem meg mindazt az előbb mondottak hátterén, és hát ilyenkor az ördög is készen van arra, hogy az embert elkeserítse, hogy bizonyos bánatot, vagy csüggedést, vagy talán a kilátástalanság érzését ébresze. És hát mit csinál ilyenkor az ember? Végső menedékként, vagy végső szükségmegoldásként elkezdi a Bibliát forgatni, lapozni, és keres valami támpontot, valami megragadhatót, ami kiemeli ebből az elkeserítő állapotból. És ugyan Zugligetben én erre már kitértem, de hadd fogalmazzam meg most újraétek, hadd idézzem fel újra azt a Biblia szöveget, amit olyan véletlenszerű tallózás jegyében a Jóisten a kezem ügyébe helyezett. Remélem, hogy az eddig mondottak elégségesek voltak arra, hogy ennek az ígének a személyre szabott mondani valója a maga elementáris erejével fog hatni, úgy, ahogy rám hatott. Azt mondja itt az íge a 31. Zsoltár 23. versében, én ugyan azt gondoltam ilyettemben, elvettettem a te szemeid elől, de mégis meghallgattad esedezéseinek szavát, mikor kiáltottam hozzád. Valóságos életérzés volt ez az én részemről. Azt gondoltam ilyettemben. Mert úgy gondoltam, hogy amit eddig tettem, az nem volt igazán értékes. A menny szempontjából legalábbis nem volt értékelhető. És mit kezdek most én az igazság ismeretével, miközben egy másik idézet is eszembe jutott, amit a balga szüzekről fogalmaz meg Ellen White, így hangzik, hogy becsülték és védelmezték az igazságot. Hát én is. Az igazsághoz tartozóknak vallották magukat. Én aztán igazán, ugye 75-ös múltam van. De megelégedtek a Szentléleknek csupán a szív felszínre ható befolyásával, és ettől voltak balgák. Becsülni, védelmezni az igazságot szép dolog. Az igazsághoz tartozóknak vallani magunkat talán még szebb. Elkötelezettnek lenni az igazság képviselete iránt, hivatástudattal, hivatásszerűen, ennél szebb nincsen. És lehet, hogy az önámítás útját járjuk mégis. Ha az életünkből kireked, kiszorul, vagy csak felszínes az Isten személyes valósága. És hadd mondjak el még egy dolgot, lehet, hogy ez nem tűnik így ige hirdetésnek, de az ígét is fogjuk idézni. Csak szeretném elmondani azokat a dolgokat, amelyek talán lelkileg is segítenek nektek az ígére ráhangolódni. Mint tudjátok, 1984-85-öt mi valami hihetetlenül szép tapasztalatnak éltük meg. Ez volt a 88-as üzenet újra felfedezése, amit a bizonyságtételek úgy idéznek, mint a késő eső és a hangos kiáltás kezdetét. Fájlaltuk, hogy majdnem 100 évnek kellett eltelni ahhoz, hogy a késő eső hangos kiáltás kezdete ismét, kezdetként megjelenjen a mi közösségünk életében. Elemi erővel hatott ránk az, hogy Krisztus a mi természetünket öltötte fel, és hogy ugyanúgy megkísértetett, ahogy mi. Sőt, az az íge, ami a laodíceai üzenet végén áll, hogy győzhetek, hogy Krisztus győzött, az aztán mindennek a beteljesülése volt. Örömmel és lelkesülten olvastuk azokat a bizonyságtételeket, amelyek arról szóltak, hogy még 1888-ban a két hírnök és Ellen White igehirdetése nyomán milyen megrázó erejű alkalmak voltak Dél-Lancasterben és máshol, hogy az ég szinte a földdel összeért, az Isten személyes valóságát érzékelték ezeken a helyeket. A nagyon gyakorlatias hangvételű igehirdetések nyomán, és az ördög megint a régi csapdát állította fel. Két éven keresztül másról sem beszéltünk, mint arról, hogy ez a természet milyen természet, és milyen nem. És hogy mennyire volt megkísérthető, és mennyit nem. Valaki a maga ellenérzéseit, vagy kételkedéseit vetette be, és mi úgy gondoltuk, hogy ezekre mindenképpen eszmei, elméleti magyarázatot kell adni, talán bizonyos mértékig igen, de közben megint a dolgok gyakorlati területe az elmélet síkjára siklott. És mi gyönyörködtünk abban, hogy Krisztus a mi természetünket öltötte fel, és elméletileg győzhetünk, ahogy ő győzött, de közben a mi életünkben mindez megrekedt, vagy visszasüllyedt az elmélet síkjára, az elmélet szintjére, és megint óriási veszteségeket éltünk meg. Mert hol lehetnénk? Ellen White nem egyszer fogalmaz így, ami lehetett volna, ami történhetett volna. Hol tarthatnánk, hogyha mi az Isten személyes valóságával számoltunk volna a nagy elmélet ismeret mellett? És hát ezt a bizonyos gondolatkört is egy újabb tapasztalat tetézte meg, az, hogy úgy gondoltam, hogy talán a leghasznosabb dolog, ha megpróbálom még inkább megismerni Krisztust. Ennek egy kivált képen való útja az ember kézbe veszi a Jézus élete című könyvet, és az ihletett sorok minden bizonnyal segítenek abban, hogy Krisztus még közelebb kerül hozzánk. És mindjárt az első fejezet, amelyik ezt a címet viseli, velünk az Isten, döbbenetes erővel hatott rám. Mert igaz, hogy korábban úgy idéztük, hogy ez a testélételről szóló bizonyságtétel, és hogy az Isten jött el hozzánk, de most az a gondolat is társult hozzá, az ismétlem szívet melengető gondolatok mellett, hogy Krisztus felvette a mi természetünket, és megkísértett emberként élt itt közöttünk, az a gondolat társult az eddigiekhez, hogy az Isten kívánkozik az ő kezének alkotása után. És a testélétel nem arról szól, hogy számunkra világossá és megragadhatóvá tegye az Isten azt, hogy én győzhetek, hogy Krisztus győzött, és az a természet, az milyen természet, azok a kísértések, milyen kísértések, hanem abban, hogy az Isten lejött ide közénk a földre, abban az Isten személyes szeretete ragadható meg, aki vágyódik az egy elveszett után, miközben ott hagyja a 99-et. Az egészen személyes dolog, az a gondolat húzódik meg benne, egészen személyre szabott isteni keresés formájában, amit a Galatabeliekhez írt levélben Pál apostol így fogalmaz, az Isten fia szeretett engem, és önmagát adta érettem. Nem arról van szó, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hanem azt, hogy az Isten lejött ide, közénk a földre, és felvette az én természetemet, és osztodott az én kísértéseimben, és közben vágyodott az ő kezének alkotása után, mert hogy a megváltási terv leglényege az, hogy Isten és ember ismételten közösségre jusson egymással. Nem úgy általában a mennybe akar felvinni minket az Isten, hanem meg akarja ízleltetni velünk azt, amit az ember teremtése előtt már elgondolt. Olyan lényt alkotott az ember alkotásakor, aki alkalmas, aki képes vele közösséget formálni. Úgy utóbb gondolkodtam el, és itt is egy óriási tehertétel jelenik meg. Mi elfogadjuk a prédikációban elhangzott gondolatokat, és csak addig merjük átgondolni, ameddig a prédikátor előttünk átgondolta. Elolvasunk valamit, nem merjük tovább gondolni, nem merjük a távlataiban, összefüggéseiben, kiaknázatlan belső tartalmában átgondolni, és éppen ezért ezen a területen is én a magam részéről hiányérzetként éltem meg azt, amit aztán a később a Jóisten megértetett velem, hogy amikor az Istent értelmes lénynek tekintjük, és önmagunkat is annak, akkor két értelmes lény között a dolgok érintkezési lehetősége a kommunikáció. És hogy lehet együtt élni ígei gondolatokkal, miközben minden erről szól úgy, hogy az Istennel nincs valóságos, teljes értékű személyes közösségem. És amikor az Isten az embert megteremtette, és az önmagával való közösség alkotása képes lénnyel találkozott, és beszélgetett, és tanította, akkor ebben a közösségben az ember igazán embernek érezhette magát, mert ezt jelenti embernek lenni, és amikor az újjáteremtésről, vagy egyáltalán a megváltás művéről szól a Szentírás, akkor nem egyébről szól, mint arról, hogy Isten a bizalmatlanná vált emberi szívet a maga áldozatával, a maga szeretetteljes közeledésével, hívásával ismét bizalomra akarja fordítani, hogy mi önként és készséggel adjuk át magunkat néki, és vállaljuk fel azt a közösséget, ami újra értelmet ad az életünknek, hogy végre az Isten megszólíthat, mert van partner a beszélgetésben. És ezért mondja a Szentírás nem egyszer, hogy ha szavaidat hallattad, én élveztem azokat. Amikor az ember szívében, vagy tudatának belső csendjében az Isten szeretetteljes hívása elhangzik, ehhez fogható boldogság nincsen. Hallottuk, hogy amikor a bűntől való szabadulás, belső békesség jelenik meg az emberi szívben, ennél nagyobb öröm nincsen, és ehhez fogható, és ezzel szinte azonos tartalom öröm az, amikor az Isten személyesen megszólít, amikor az Isten érzékelteti azt, hogy igényt tart ránk, közösségbe akar lépni velünk, vágyódik az ő kezének alkotása után, és amikor odaadásról és átadásról beszélünk, akkor mindezeket előzetesen kell önmagunk számára tisztázni és világossá tenni, mert egy elméleti ismeretnek nem tudjuk alárendelni magunkat. Azt el tudjuk fogadni igaznak, és be tudjuk integrálni a magunk erejéből az életünkbe, de igazán átadni magunkat csak egy személyesen szerető Istennek tudjuk, aki önmagát adta érettünk, aki az ő saját fiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta, akinek a szeretetteljes megnyilatkozásai meggyőznek bennünket arról, hogy nincs okunk a félelemre, és nincs okunk arra, hogy bármit is visszatartsunk, mert az Isten fia szeretett engem, és önmagát adta érettem. És úgy gondolom, hogy talán azért kellene ma az átadásról beszélnünk, az odaadásról, az odaszánásról, mert az Isten addig nem tud velünk mit kezdeni, amíg ez teljes értékűen be nem következik az életünkben. Ha nem adjuk oda egészen a mi szívünket, akkor semmit nem adtunk oda. Ha nem kapitulálunk az Isten jósága és szeretete előtt, semmit vissza nem tartva, akkor az Isten tétlenségre károsztatjuk. Akkor ismételten megvalósul a laodiceai tapasztalat, hogy Krisztus az ajtón kívül van. És én magam is hibáztatom azért, mert sokszor prédikáltam erről, és láttam, hogy amit mondtam, könnyeket csalt sokak szemébe, és megmozdult a lelkiismeret, hogy vajon mennyi ideig lehet valakit az ajtón kívül tartani, tettem fel a kérdést, és közben lehet, hogy én magam sem engedtem be egészen. Beértem annyival, amennyivel, de ez nem volt a teljesség. Becsültem, védelmeztem az igazságot. Az igazsághoz tartozóknak vallottam magamat. De lehet, hogy megelégettem a szív felszínható befolyásával az Isten lelkének. Ez kevés. Ha valaki nem adja át magát egészen, akkor gyakorlatilag magára marad. Egy hasonlatot hadd mondjak el, én is máshonnan vettem, de az illető, akitől vettem, nem tudja. A múltkor Zugligetben egy ilyen gyermekistentisztelet alkalmával idéztem fel, de úgy gondolom, hogy elsősorban felnőtt keresztényeknek szól. Valaki egy kisfiú ajándékot kapott, és lázas sietséggel kibontotta, és a hatalmas díszes csomagban talált egy terepjáró modellt. Egy játékot, ami a megszólásig hasonlított az igazira. Hát mit csinál a gyerek? Kikapja, és rögtön birtokba véve kezd bele játszani. Tologatja, a motor hangját utánozza, fékcsikorgást hallat, mintha mindez igazi lenne. És amikor kijátszotta magát, akkor az apja odahívta, kisfiam, gyere ide, hozd a játékodat is. Ülj ide az ölembe. És hát azzal a boldog és büszke mosolyal oda is ült ez a gyerek, hogy nézd apukám, min van, mit kaptam. És a csomagoló papír roncsaiból a papa kiveszi a távirányítót. Ez is hozzátartozik. Itt van a csomagoló papír között, már majdnem az enyészetnek átadva a használati utasítás, amiben az áll, hogy elemet nem mellékelünk hozzá. Kisfiam, te játszol ezzel a játékkal elem és távirányító nélkül. Ez a játék nem nyújtja így azt, amit nyújthatna. Nem nyújtja azt az örömet, amiben részed lehetne. Távirányító és elem. És lehet, hogy sokszor a mi laodiceai kereszténységünk ilyen. Távirányító nélkül és elem nélkül. A fékcsikorgás hangját mi keltjük. A motor búgását is. Holott nem kéne ennek így lennie. Mert hogy az egésznek a nyitja és a titka az átadás. És most hadd idézem az ígét, amit talán előbb kellett volna, Ézsaiás könyvének 26. fejezetéből, így olvasom a 3. verset. Kinek szíve reát támaszkodik, megőrzöd az teljes békében, mivel te benned bízik. Még egyszer olvasom. Kinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd az teljes békében, mivel te benned bízik. Ez úgy gondolom, egy olyan életcél, és a mi életvitelünknek egy olyan tartalmi megközelítése, ami elsegíthet az örökké valóságig. Amikor Mózes 3. könyvét lapozgatjuk, ugye az iskolán ez tananyag, akkor megdöbbenéssel olvassuk azt, hogy a naponkénti, a reggeli és esti áldozat után az első és legdöntőbb válasz az ember részéről az egészen égő áldozat. Nem a bűnök rendezése, nem más. az egészen égő áldozat. Krisztus áldozatára egyféleképpen válaszolhat az ember a teljes odaadással. Az egészen égő áldozat belső lelki odafordulásával. Utána jön az ételáldozat, utána jön a hálaáldozat, mert nem csak önmagamat, hanem javaimat is, egész hálámat az Isten felé fordítom. És amikor ezen túl vagyok, akkor kerül sor a bűnök rendezésére. Nem előzheti meg a bűnök rendezése a teljes odaadást, a teljes átadást. Mert különben hogyan? Nem adom át magam, de bűnöket rendezek. Még fonákul is hangzik, nem? És van még egy mozdulat, aminek megint csak rendkívül komoly és képies hatása van, amikor valaki oda megy és az állat fejére teszi a kezét, akkor az eredeti szöveg azt mondja, hogy nehezkedjen rá teljes súlyával. Mi ez, ha nem az átadás képe? Mintha csak kifejezné egyfajta képies jelenettel azt, amit a római levél 12. fejezetében így fogalmaz meg Pál apostol, egyfajta felhívás formájában. Azt mondja itt a jól ismert szöveg, a 12. fejezet első két verse: kérlek azért titeket, atyámfia, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Mi tehát az egyetlen hiteles válasz az Isten szeretetteljes keresésére, a golgotai áldozatra, ha odaszánom magam viszontáldozatként. Ha egész lényemet odaadom a bizalom jegyében, semmit vissza nem tartván, és nem azért, mert az Istennek erre szüksége van, nekem van erre szükségem, mert így és ezzel szabadítom fel az Istent arra, hogy az életemben megkezdje a jó dolgot, és kiteljesítse. Sokszor olvassuk, de nem veszük komolyan, hogy Krisztus megosztott szívben nem lakik. Vagy odaadom magam teljesen, vagy nem adtam oda semmit. Tudom, hogy a mi köreinkben Augustinusra hivatkozni nem igazán jó dolog, de a Vallomások című munkájában mégis leírt egy olyan gondolatsort, ami talán elevenre tapint, és a mi pillanatnyi helyzetünket megragadhatóvá teszi. Amiképpen senki sincs, aki szüntelenül aludni kívánna, és minden építéletű ember jobb szeret ébren lenni, ám mégiscsak halogatjuk az álomból való, hogy az álomból felrázzuk magunkat, ha tagjainkon súlyos zsibbadás ül, no, ütött a felkelés órája. Tovább élvezzük az álmot, mely már nincs egészen ínyünkre. Ugyanígy voltam én is. Biztos voltam benne, hogy jobb átadnom magam szeretetednek, mint sem meghódolnom a magam vágyainak. Mert semmit sem felehettem volna, ha azt mondod nékem, ébredj fel, aki aluszol, kelj fel a halálból, és felragyog te néked a Krisztus. És miközben körülöttem minden azt bizonygatja, hogy igaz, amit mondasz, és az igazság meggyőz engem, semmit sem tudtam volna felelni, csak annyit félálomban: mindjárt, csak hagyj még egy kevéssé. És ezzel a döbbenetes mondattal zárja: így voltam én is. Mintha csak a Laodícia üzenet és a Laodícia állapot diagnózisa formálódna ki az olvasottak nyomán. Tudjuk mindannyian, hogy ideje, hogy az álomból felserkenjünk. Tudjuk azt, hogy ütött a felkelés órán, a tagjainkon nyomasztó zsibbadás ül. És tudjuk, hogy ideje, hogy felkeljünk. És mégis talán félálomban azt suttogjuk magunknak is, másoknak is, hogy mindjárt, csak hagyj még egy kevéssé. Érezzük mindannyian, hogy az év nem múlhat el úgy, hogy mi konzekvenciák nélkül nem múlhat el úgy, hogy mi továbbra is a megszokott életutat választjuk, amiből kirekedt Krisztus. Ami azért Laodícia állapot elsősorban, mert Krisztus ajtón kívül van. Holott tudjuk, hogy ha beengedjük, ha meghalljuk végre azt a halk szelíd hangot, azt a kérlelést, ha meghalljuk a kiáltó szót mögöttünk, és megnyitjuk az ajtót, akkor bekövetkezik valami olyan, amihez fogható csak életünk egy-egy állomásán tapasztaltunk. Azon tűnődöm magam is sokszor, hogy vajon ha az első szeretet olyan volt, mint amilyennek átéltük, amikor a Krisztussal való közösség valóságos és megragadhatóvá vált, akkor miért nem aknáztuk ki azóta is az utolsó cseppjéig? Miért élünk mindig, még mindig nélküle? Miért érjük be sokkal kevesebbel, mikor az Isten a menny egész kincses házát kész lenne ránk árasztani? Mert az a bizonyos ígé, amely Laodicei üzenet végén van, hogy aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székében, az csak az előbbi íge hátterén érthető és válik valósággá. Az előző íge pedig így hangzik, én mi az ajtó előtt állok és zörgetek. És ha valaki meghallja, és ha valaki megnyitja, akkor bemegyek ahhoz. És akkor megadom annak, hogy királyi székembe üljön velem. Ha beenged valaki, ha átadja magát valaki, ha életének ura lehetek, akkor bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, és ő én velem. Akkor megvalósul az élet közösség Isten és ember között. Akkor az emberi életnek célja és tartalma lesz. Akkor nem kell beérni az igazság elméleti szépségeivel, mert ennél lényegesen többet akar adni az Isten, a menny előízét, a menny békességét. És talán csak egy pici kis kitérőt tegyek, és hadd mondjam el azt, hogy az Isten ezt a diadalmas életvitelt kínálja nekünk. Az Isten önmagával való közösségbe akar vonni, és amikor szombatot ünnepelünk. Én nem csodálkoztam azon, amikor én is késztetést éreztem arra, hogy kimenjek a családommal sétálni. Vagy feloldjam úgymond a szombat napnak azokat a görcseit, ami az ülésből, az odafigyelésből származik, és hát kimenni milyen jó. Utóbb megfogalmaztam magamnak, és azt mondtam, hogy ezek abból fakadnak, hogy nem tudok a szombattal mit kezdeni. Végigülöm az Isten tiszteleti alkalmakat, sőt, amikor én prédikálok, hát ott vagyok jelen nyilván, de a teljes 24 órával nem tudok mit kezdeni, túl sok. De ha valaki az Isten személyes jelenlétére ráérez, akkor túl kevés. Amikor az Isten hordoz engem a föld magaslatain, amikor a maga közelségéből áradó mennyei befolyás birtokba veszi a lényemet, és az örökkévalóság ízét érzékelem, mert az Isten ott van velem, és velem ünnepel, miattam és értem, velem ünnepli a szombatot, mert a szombat az emberért lett, akkor a 24 óra kevés. Akkor valóban elemi erejű késztetést és vágyat érzek arra, hogy legyen már péntek este, hogy ismét az én Istenemmel tölthessem, felszabadultan, minden némű zavaró körülménytől mentesen ezt a napot. És én úgy gondolom, hogy ha rátalálunk az Istenre és átadjuk magunkat, akkor a szombat ünneplésünk is a maga helyére kerül. Akkor az a dolog, amiről az Isten intézményesen gondoskodott, hogy az ő teremtményeinek ő maga szolgálhasson, amikor a mi életünkben az Isten jelenlétéből áradó mennyei befolyás valóban a menny előízét jelentheti, akkor a szombat megfelel rendeltetésének. És mertem megfogalmazni azt is magamnak, hogy az üdvösség nem a Krisztussal való találkozás az örökké valóságban. Az üdvösség az Istennel való találkozás itt a Földön. Amikor hordoz a Föld magaslatain, amikor a halk szelíd hang egészen hallható, amikor megszólít, amikor kérlel, amikor bátorít, amikor a menny békességét kínálja fel, és árasztja szét az én lényemben azt a bizonyosságot, hogy megbocsátott a bűneimet, és fiú vagyok, és nem jövevény és idegen, hanem az atyai ház teljes jogú örököse, aki az Atya közelségében lehetek, akkor számomra az üdvösség kezdetét vette. Ennek kulcsa és nyitja egy dolog, az átadás. Vajon van-e az Isten szeretetében elég garancia arra? Van-e Krisztus áldozatában elég garancia arra, hogy mi fenntartás és visszatartás nélkül egészen átadjuk magunkat? Az ő tulajdon fiának nem kedvezett. Őt egészen odaadta. Mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nékünk? Vajon egy ilyen Istennek behódolni, egy ilyen Istent befogadni az életünkbe, ami nem jár megaláztatással, hanem inkább felszabadult örömmel. Aki a Koméniusz, az Isten fiainak boldog a szolgatás, szolgasága, nincsen annál nagyobb szabadság. És hogy ezt is megpróbáltam a maga helyére rakni, miért kell behódolnunk, miért kell átadni magunkat? Azért, mert a megtérés és az újjászületés két dolgot eredményez. Bizalmat az Isten iránt, és abszolút bizalmatlanságot a saját vágyaim, a saját késztetéseim, a saját természetem iránt. És azért van szükségem az Isten jelenlétére, hogy az Isten hatalmába kapaszkodva, az Isten értékrendjét igényelve, az Isten lelkének az ösztönzéseit és tisztázó megnyilatkozásait igényelve, tudjak nemet mondani az én természetem késztetéseire. Az én természetem iránti abszolút bizalmatlanság jár együtt az Isten iránti bizalom megjelenésével. Az örökké valóságban, amikor a mi természetünket az Isten már átformálja, akkor a természetünk felől nem jönnek majd negatív előjelű késztetések. Akkor nem azért fogunk az Istennel közösséget alkotni, mert szükségünk van a kontrollra, akkor már nem lesz kontrollra szükségünk. Az Isten jelenlétére lesz csak szükségünk, most a kontrollra is. És én úgy gondolom, hogy ha az előkészület évéről gondolkodunk, és hogy abban mi a mi tennivalónk, akkor egy dologban összegezhetjük ezt. Az abszolút és feltétel nélküli átadás. Az Isten szeretetének vonzása alatt. És legyen ez a mi arszpoétikánk, legyen ez ami egyetlen törekvésünk, semmit a magunkéból, hanem Isten legyen minden mindenekben a mi életünkben. Amen. Istenünk, édesatyánk, az Úr Jézus nevében köszönjük néked, hogy te csillapíthatatlan szeretettel türelmesen válsz ránk, és azon munkálkodsz, hogy visszaédesgess magadhoz. Köszönjük, hogy utánunk szólsz, hogy utánunk kiáltasz, hogy életkörülményeinket úgy formálod és alakítod, hogy találkozzunk a te személyes, szeretetteljes kereséseddel, és ne tudjunk kitérni a válaszadás elől. Urunk, köszönjük, hogy az elmúlt hónapokban is kérleltél, késztettél. Olyan szituációkat teremtettél, amikor szinte belekényszerültünk abba, hogy odafigyeljünk rád. Tudjuk, hogy ezek az együttlétek, ezek az alkalmak, az erőszak legcsekélyebb jelenélkül alakultak így. És hálásak vagyunk, Istenünk, hogy megkerestél. Hálásak vagyunk azért, hogy hosszantűrsz érettünk, és ki akarsz gyógyítani bennünket a te személyes szereteteddel a laudíciai állapotból. Köszönjük, hogy kívánkozol a te teremtményed után, a te kezednek alkotása után, és tudod, hogy mi válik igazán javunkra, ezért akarsz megajándékozni a legfőbb jóval, a te személyes jelenléteddel, az önmagaddal való közösség minden áldásával. Urunk Istenünk, segíts, hogy egész lényünket át tudjuk adni te néked. Visszatartás, fenntartás, bátortalan, visszahúzódásra való készség nélkül. Segíts, Urunk Istenünk, egész lényünkkel rád figyelni. Egész valónkkal meghódolni, behódolni te szereteted előtt, és hadd, hogy ennek eredményeképpen vagy, ha megszületne a menny, az üdvösség, a mennyek országa mindannyiunk életében. Urunk, tudjuk, hogy még van egy kis rövid időszak és egy rövid út előttünk, ami majd nehézségeket hordoz. De azt ígérted, hogy akinek szívere áttámaszkodik, azt megőrzöd, teljes békében, mert hogy te benned bízik. Urunk, tudjuk, hogy a körülmények alakulása nem befolyásolhatja a veled való közösséget. Segíts, Urunk, elrejtődni mindannyiunknak te benned. És vagy az a megkezdett jó dolog, ami a te érintésed nyomán, a te szeretetteljes hívásod nyomán elkezdődött valamikor, az vaj, ha a megtorpanások, a kényszerszünetek után ismét elemi erővel indulna a végső beteljesedés felé, és minket eljuttatnál érett férfiúságra, a Krisztus teljességi vélekeskedő kor mértékére, és vajon tapasztalnánk, mit jelent győzni, ahogy te győztél, aki nem kerested a magad akaratát ezen a földön, aki egy dolgot akartál, és földöd járt akkor, betölteni a mennyei küldetést, és mindenben engedelmeskedni az Atya akaratának. Szeretnénk, Urunk, a te követőid lenni. Szeretnénk minden egyes gondolatot fogjul ejteni a neked való engedelmességre, és szeretnénk mi is az Atya akaratának követői lenni. Fenntartás, visszatartás nélkül. Szeretnénk azt mondani, Urunk, hogy szólj, mert halljuk. Mert nem akarunk egyet sem földrejteni abból, amit hozzánk szólsz. Köszönjük, Istenünk, hogy bízhatunk benned, és hogy a mi szívünkbe békességet költöztetsz, és az önmagaddal való közösség majd felülmúl minden várakozást mindannyiunk életében. Amen.